Varó László, a Molerti vezetőközgazdász az Inforádió arénájának vendége, egy hallgatónk azt kérdezi, hogy igaz-e, hogy a teljes magyar lakossági fogyasztást hazai kitermelésből fedezni tudjuk.
A Magyarországon a gázfogyasztás nagyjából 13 milliárd köbméter évente, normál időjárási viszonyok között. A magyarországi gázkitermelés picit kevesebb, mint 3 milliárd köbméter. A 13 milliárd köbméterből, ha a távfűtést is lakossági fogyasztásnak veszem, akkor úgy nagyjából 5 milliárd köbméter az, ami lakossági fogyasztásnak tekinthető. A szomorú igazság az, hogy a gázmolekulákat nem hordanak kokárdákat. Tehát a gázrendszerben lehet elkülöníteni, hogy melyik molekula az, amelyik magyar nemzeti gáz, meg melyik molekula az, amelyik importgáz. Egyébként azt is el kell mondani, hogy a maradék mintegy 8 milliárd köbméter fogyasztásból, kb. 3 milliárd köbméter, az pedig villamosenergia termelés. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy akkor nem lesz import, akkor semmi gond, mert akkor a hazai termelésből ellátjuk a lakosságot, akkor ugye meleg lesz, de sötét. Mert akkor pedig villamosenergia nem lesz.
A mai bizottsági ülés egy másik vitapontja az úgynevezett energiapolitikai koncepció volt, ami most még csak embrionális állapotban van, de például az energiabiztonsági irányelvek kidolgozásához is most kell hozzáfogni. Tudom, hogy ezt sem önök csinálják, hanem a kormány csinálja, de nyilván van négy beleszólalunk, a másképp nem, akkor szakmai oldalon. Miféle energiabiztonsági irányelv zárhatja ki azt, hogy az oroszok ebben a helyzetben, ha akarják, akkor egy gombnyomással elzárják a gázt?
Ilyet kizárni nem lehet. Többfajta dolgot lehet csinálni. Egyrészt józan észre meg lehet gondolni azt, hogy Oroszország export bevételeinek a körülbelül a 70%-át az olasz gázexport jelenti. Emlékezünk vissza mondjuk 1998-ra, amikor az olaj és gázárak leestek, és amikor az exportbevételek is zuhantak, Oroszország államcsődbe került. Az orosz kormány nem tudta kifizetni a kincstárjegyeket, nem tudta kifizetni a nyugdíjakat, nem tudta kifizetni a kórházak gyógyszerszámláit. Most, hogy az olaj és gázárak magasak, most Oroszországnak költségvetési többlete van, és nagyon stabil pénzügyi helyzete, de Oroszország számára egy alapvető nemzeti érdek, hogy az orosz olaj és gázexport folytatódjon, mert ez az országnak a legfontosabb bevételi forrása. Én nem gondolom azt, hogy Oroszországban egy Khomeini ajatollah jellegű szélsőséges figura kerülne valaha is hatalomra, aki úgy csak azért is leállítja az exportot. A második dolog, amit a biztonsággal kapcsolatban hangsúlyozni kell, hogy Magyarország soha nem lesz energiából önellátó. Ez egy teljes illúzió azt gondolni, hogy valaha is önellátó lehet.
Csináltuk akárhány atomerővel, bioüzemanyagokat, bármit csináltuk semmiből.
Sőt, azt lehet mondani, hogy még az import függőségnek a növekedése is törvényszerű, egyszerűen azért, mert a hazai lelőhelyek azok merülnek ki, az ország energiafogyasztása pedig növekszik. Tehát az, hogy Magyarország az növekvő mértékben fog importálni, az törvényszerű, és ezt nem lehet megállítani. Amit viszont el lehet érni, az, hogy az import források olyan diverzifikáltan érkezzenek, ami már kellő biztonságot nyújt. Ugye Oroszországgal kapcsolatban sem az a probléma, hogy importáljuk a földgázt, hanem az a probléma, hogy az a földgáz, amit Magyarországon felhasználunk, az annak a lelőhelyei, az orosz gázmezők körülbelül félúton vannak Budapest és Tókió között, és egy sok ezer kilométer hosszú tranzit útvonal egy szem csővezetéken, amiben bármiféle műszaki probléma megtörténhet, még csak nem is kell ilyen csúnya dolgokra gondolni, mint politikai vita vagy terrorista támadás, egy egyszerű műszaki hiba is gondot jelenthet egy 5000 kilométer hosszú csővezetéken. Ezzel szemben, hogyha egy kellően diversifikált forrásszerkezet van, ahol több helyről vásárolunk, ahol északról délre, keletről nyugatra a tranzit gázforgalom megy keresztül, akkor ez egy szinte tökéletes biztonságot ad, mert azért annak nagyon-nagyon kicsi a valószínűsége, hogy egyszerre történjenek bolyodalmak mindenhol a világon.
Honnan? Nabucco vezetékről lehet hallani az Európai Unió új gázellátás diverzifikálási terveiről, de az évszámok azok mind 5 évvel utánunk vannak, 2012-2010, beláthatatlan távlatban.
Egyáltalán nem beláthatatlan távlatban vannak. Az energiaszektor egy olyan iparág, ahol hosszú távú gondolkodásra van szükség. A Magyarországon, a villamosenergia szektorban a 70-es, 80-as években épültek 25-30 évvel ezelőtt, azok az erőművek, amelyek ma is meghatározó szerepet játszanak az ország energiaellátásában. Egy olyan döntés, mint a Paksi atomerőmű élettartamának a meghosszabbítása, amiről egyébként azt mondom, hogy az élettartam meghosszabbítással az ország kb. 50 milliárd köbméter földgáz spórol meg, tehát ennyi földgáz kéne elégetni akkor, hogyha nem hosszabbítanák meg a Paksnak az élettartamát. Ezek a dolgok, ezeknek évtizedes kitekintésük van. Akik az energiaszektorban dolgoznak, azok megszokták, hogy ilyen időhorizontról gondolkodnak.
Mondom, hogy ahhoz képest beláthatatlan, hogy most 3 nap alatt volt gázellátási krízis, és ezeknek a döntéseknek a hatása az 5 év múlva. Igen. Ezt majd érezhető.
Mindaddig, azt mondom, hogy mindaddig, amíg nem épülnek meg ezek az új infrastruktúrák, addig a veszély az fennmarad. Tehát addig, amíg nem épül meg az új infrastruktúra, addig reménykedhetünk benne, hogy ez a szituáció nem ismétlődik meg. Azt gondolom, hogy ez a krízis helyzet, ez egy nagyon hasznos ébresztő volt abból a szempontból, hogy rávilágított ennek az egyoldalú importfüggőségnek a kockázataira, és előtérbe helyezte a diversifikációval kapcsolatos kérdéskörön.
Honnan érdemes gázt behozni?
Magyarország esetében két olyan projekt van, ami említésre érdemes. Az egyik a Nabucco csővezeték, amelyik Ausztriából, illetve Magyarországról kiindulva a Balkánon és Törökországon átköt Európát a közép-ázsiai régióval. Azt nem mondani, hogy Oroszország nagyjából a világ gáztartalékainak az 1/3-ával, 40%-ával rendelkezik, és körülbelül 25-30%-kal bír a volt szovjet közép-ázsia, Irán, tehát ez a tágabb értelemben vett közép-ázsiai térség. Ez a csővezeték, ez egy nagyjából 4-5 milliárd eurós beruházást igényelne, ami nagyon sok pénznek tűnik, de valójában az energiaszektorban ez egy ilyen közepes méretű beruházásnak számít. Tehát hogyha azt lehet mondani, hogy ha a jogi szabályozási környezet megfelelő, akkor ezt a projektet meg lehet csinálni.
Igen, de Irán nem tűnik nagyon bizalomgeresztőnek.
Irán nem tűnik nagyon bizalomgeresztőnek, ez így igaz. Ismeretes, hogy van a nukleáris programjuk kapcsán egy politikai vita a Nyugat és Irán között, az is ismeretes, hogy az iráni elnöknek volt néhány nagy figyelmet keltő kijelentése.
Finoman
szólva. Tehát valóban az elég problematikus, valóban ott Irán az elég problematikus, de azért azt kell látni, hogy az energiaszektorban ott sokszorosan igaz ez a pénzbeszél kutyaugat népi bölcsesség. Tehát a Szovjetunió a hidegháború legélesebb napjaiban és folyamatosan és gördülékenyen adott el olajat és földgázt olyan országoknak, amelyek hivatalosan az ellenségei voltak. Khomeini ajatollah iránya is egy-két év után már visszatért a világpiacra, és folyamatosan és gördülékenyen adott el olyan országoknak, amelyek hivatalosan az ellenségei voltak, és így tovább. Tehát való igaz, hogy Iránnal kapcsolatban van némi politikai bizonytalanság, de az olaj- és földgáz szektorban megint csak hozzá kell szokni ahhoz, hogy az ember nem azzal köt üzletet, akivel szeretne, hanem azzal köt üzletet, akinek van gáza, meg olaja.
Meg azzal, aki tud fizetni
a másik oldalon, és Európa pedig tud fizetni. Azért azt kell, hogy a másik oldal azt is el kell mondani, hogy az a földgáz, ami ott marad a föld alatt Iránban, az nem ér semmit. Az nem hoz bevételt az iráni kormánynak.
A Nabucco vezetéken kívül valami más?
A Nabucco vezetéken kívül, és még azért a Nabucco-ról, hogy azért van még a volt szovjet Közép-Ázsia is, Azerbajdzsán, Üzbegisztán, Kazaksztán, ahol szintén nagyon sok gáz van, és a Nabucco vezeték azt Törökországon át tudna ebből a régióból is hozni. A másik lehetőség az egy cseppfolyósított földgázkikötő építése. Ez Magyarországhoz legközelebb az Adrián lehetne ilyet építeni. Jelen pillanatban is vannak már cseppfolyósított földgázkikötők a földközi tengeren, Genovában volt közelebbi Magyarországhoz, és az azért még túl messze van. Horvátországban, vagy esetleg Szlovéniában, tehát az Adriánnak Magyarország közeli partján az teljesen életképes lenne. A cseppfolyósított földgáz egy olyan technológia, ahol a földgázt lehűtik, folyékony földgázt tartályhajóba töltik és hajóval szállítják, és ez a technológia ez az elmúlt évtizedben nagyon-nagyon látványosan fejlődött.
De a kikötőben azért vezetik.
A kikötőben újra gázosítják, és csővezetéken viszik tovább. És ez a technológia olyan mértékben javította a költséghatékonyságát, hogy ma el lehet mondani azt, hogy ha a gázmező és a fogyasztó az egymástól több mint 4000 km távolságra van, akkor már megéri építeni két kikötőt és hajóval hordani közöttük a földgáz, nincsen, hogy kihúzni 4000 km hosszú csővezetéket.
És mondta az előbb, hogy 5000-ről hozzuk az orosz.
Pontosan, csak ugye Szibíria közepén nem lehet kikötőt építeni, mert ott tenger sincsen. De egyébként például vannak Oroszországban most föltárásban lévő földgázmezők, Oroszország jeges tengeri partvidékén, és ott Oroszország számára egy teljesen életképes stratégiai opció az, hogy oda nem új csővezetéket építenek, hanem építenek a jeges tenger partján egy ilyen cseppfolyósított földgázkikötőt, és hajóval viszik tovább a földgázt. Tehát ez egy életképes dolog, aminek nagyon gyorsan növekszik a szerepe a világ energiaellátásában.
Innen folytatjuk a hírek után, Hóró László, a Mulerti vezető közgazdász, az Arina vendége.